Istenünk, nagyon hálásak vagyunk, hogy a Te házadban lehetünk, és köszönjük, hogy ünnepet szereztél a mi számunkra. Köszönjük a lélek kitöltetését, a gyülekezetnek megalakulását. Köszönjük, Urunk, hogy tanítani akarsz bennünket a hívő élet megélésére. Kérünk, hogy ma este is ezt tedd velünk. Köszönjük, Istenünk, hogy a Szentlélek által velünk lehetsz minden nap, és mi is közeledhetünk hozzád akármikor. Köszönjük ezt a közösséget, ezt a kapcsolatot, szeretnénk elmélyíteni. Kérünk, hogy áld meg összejövetelünket, Isten tiszteletünket, minden szolgálatot, hadd tudjunk lelkileg épülni. Amen. Olvasni fogjuk Isten igéjét, kedves testvéreim. Korintusiakhoz írott első levél második részéből olvassuk Isten igéjét a 6-tól 16-ig terjedő versekből. Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk. Ám de nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét, hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk. Azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre, melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát. Hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, az embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő lelke által, mert a lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az embernek lelke, amely ő benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek lelke. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, amelyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szentlélek tanít, lelkiekhez lelkieket szabván. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki. Meg sem értheti, mivel hogy lelki képen ítéltetnek meg. A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg. Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van. Amen. Köszöntünk szeretettel mindenkit ezen az ünnepen, újból Isten házába. Imádkozzunk azért, testvéreim, hogy ez a délutáni összejövetel is hasznos legyen a mi számunkra. Felüdítő legyen mindnyájunk számára. Nekünk szükségünk van a Jóisten igéjére, és imádkozzunk azért, hogy ő szólja nekünk ezeket az igéket az ő lelke által. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk most meg, azután Nagy Tamás testvér fog szólni.
Thank you. gondolkoztam evel az időjárással kapcsolatban, hogy tudjuk-e dicsőíteni az Urat ezért is. Habár lehet, hogy sokaknak talán a termését elverte a jégeső, vagy más kárt okozott a jégeső, de tudjuk-e mondani tiszta szívből, hogy legyen áldva az Úr neve, s ha a jót elvettük, akkor a rosszat is vegyük el, és dicsőítsük az Urat mindenért. Én bennem már megfogalmazódott ez, és már dicsőítettem az Urat, és azt mondtam, hogy Uram, minden a tiéd. Minden a tiéd, és a te kezedben van. És mindenért hála te néked. Milyen jó lenne, hogyha elgondolkoznánk ezen az ünnepen azon, hogy minden földi dolog, minden, ami megfogható, az itt marad. De milyen csodálatos, hogy mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől való lelket. És milyen csodálatos, hogy megváltoztatta mi életünket. És ilyenkor mindig a lélek visszavisz bennünket a kereszthez, ahogy már hallottuk is ez ünnep alatt, a lélek visszavisz bennünket a kereszthez, ahol megkaptuk, ajándékba kaptuk a megbocsájtást. És ez nagy dolog, testvérek. Egy pár dolgot szeretnék kiemelni az igéből. Egy másik fordításban, ahogy olvastam, azt mondja, hogy itt azt mondja az enyémben, hogy a tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem a világnak, sem a világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét. Aztán egy másik fordításban, ahogy mondtam, úgy mondja, hogy a lelki érettek között bölcsességet szólunk. És elgondolkoztam azon, hogy igen, nem vagyunk tökéletesek, de szükségünk van lelkileg éretté válni Krisztusban. És szükségünk van megismerni Istennek a bölcsességét teljes mértékben, és többre és még többre jutni Isten bölcsességében. És mai délutáni ige erre indít bennünket. Erre invitál bennünket, hogy ismerjük meg Isten bölcsességét. Egy csodálatos, örömteli dolog van ebben az igében, és jó lenne, hogyha megismernénk, és jó lenne, hogyha szívünkbe vésnénk ezt az örömteli dolgot, és ezt a bölcsességet, ami kitűnik legesleg először ebben az igéből. Azt mondja az ige a 7. versben, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Testvérek, nem csodálatos ez? Isten öröktől fogva elrendelte a mi dicsőségünkre ezt a bölcsességet. És hogyha kikutatjuk ennek a mélységeit, hogy Isten öröktől fogva már ismert bennünket, és már eleve elrendelt az üdvösségre bennünket, és már eleve ide adta számunkra, még nem lett nyilvánvaló, mert csak akkor lett nyilvánvaló, amikor Isten a lelkét adta nekünk, betöltött az ő lelkével, megváltoztatta a mi életünket, de Isten már előre látta, és előre tudta, és előre elrendelte, hogy megismerjük őt. Nagyon csodálatos, amikor újból és újból ebbe belegondolok, és egy másik helyen Pál apostol is azt mondja, hogy Isten már öröktől fogva elrendelt bennünket az üdvösségre. Milyen csodálatos és felemelő érzés ez. Nem azért, hogy dicsekedjünk, és senki se dicsekedjék ezzel. Mert hogyha dicsekedik ezzel, az mit mond Pál apostol? Mit van, amit nem kaptál volna? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel? Mindent Istentől kaptunk ajándékba. És evel nincs mit dicsekedjünk. Aztán egy másik dolog, ami megfogalmazódott bennem, milyen örömteli dolog az, hogy számunkra Isten kinyilatkoztatta magát, és láthatjuk a világban, ahogy megfordulunk itt is, ott is az emberek között, hogy nem értik az emberek Istennek a bölcsességét. Hogyan is érthetnék, mikor azt mondja az ige, hogy ezt csak az értheti, akiben Isten lelke van? És milyen csodálatos, hogy mi nekünk Isten kinyilatkoztatta magát a lélek által, és megérthetjük, és tudhatjuk, és belekóstolhatunk azokba a bölcsességekbe, azokba a csodálatos ajándékokba, amiket Isten számunkra adott. Nagyon sokszor elbeszélgettem hitetlen emberekkel, és bizonyságot tettem nekik, és próbáltam rávezetni őket arra, hogy mi is az evangélium. Mi is Isten evangéliumából a legfontosabb, és az, hogy mi is kell történjen az embernek az életében. És ahogy magyaráztam és láttam a szemüket, egy homály látszódott a szemükben. Egy homály, ami teljes sötétséget láttam a szemükben, és láttam azt, hogy egyáltalán nem értik. Egyáltalán nem értik, és olyankor sokszor felfohászkodtam Istenhez, hogy Istenem, hogy lehet ez? Hogy lehet ez, hogy nekem, mint nyomorult embernek megmutattad magadat, és a világ fejedelmeinek is, a bölcseknek, azoknak, akik a világ szerint bölcsek, akik gazdagok, akik talán tekintélyes emberek a világban, nekik nem mutattad meg. Mindezért hála, és mindezért dicsőítsük az Urat. A mai délután arra van, hogy dicsőítsük az Urat az ő drága lelkéért, amit kitöltött ránk hívő emberekre. De nem azért, mert megérdemeltük. És mindezt a hívő embereknek szóltam. Mert a hitetlen ember úgy, ahogy olvastuk, nem értheti meg addig a pontig, amíg az Isten lelke nem kezd dolgozni az ő életében, és nem nyitja meg az ő elméjét, és nem tudja felfogni Istennek a dolgait. És milyen csodálatos dolog, testvérek, az, amikor látjuk egy emberben, hogy kezd Isten lelke dolgozni, és kezd kibontakozni benne, kezdi érteni Isten dolgait. Ó, milyen csodálatos, és hálát tudunk adni azért, hogy Isten kezd dolgozni egy embernek az életében. És gondolkozzunk el, vajon igazán hálát tudunk adni ezért, vagy igazán meglátjuk ezt azokban az emberekben, akikben kezd Isten dolgozni. Egy örömteli dolog az is, amikor látunk embereket megjelenni a gyülekezetbe, ismeretleneket. Kezd Isten dolgozni az életükben. Kezdnek vágyódni Isten után. Isten lelke kezd dolgozni az életükben. És imádkozzunk ezekért az emberekért, testvérek. Ne hagyjuk el az imádkozást, és imádkozzunk, és bőjtöljünk ezekért az emberekért, hogy Isten lelke teljesen változtassa meg az ő életüket, és értsék meg Istennek a dolgait. Azt mondja az ige, hogy mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Újból azt tudom mondani, hogy nem a világ lelkét kaptuk, Istenből való lelket. Miért? Hogy megértsük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Minden ajándék, testvérek. Minden kegyelem, testvérek. Senki se dicsekedjék, és mindenért legyen áldva az Úrnak neve. Amen. Kérjük szépen, hogy azokat a testvéreket, akiknek szívében bizonyságtevés van, készüljenek, mert egy szolgálat van, és lehetőség van arra, hogy szolgáljanak a testvérek. Úgyhogy először kérem az énekkar szolgálatát, és utána Nagy Barbara fog szolgálni.
Megismerni téged. Megismerni téged, ez az örök élet, ez az igaz örök boldogság. Téged megtalálni, mindig veled járni, s te benned elrejtőzni a mennyország. Megismerni jobban, amíg a szív dobban, megismerni égi lényedet. Isten szent báránya, ég és föld királya, soha-soha el nem múló égi szeretet. Isten áldott lelke, jöjj bűnös szívembe, hadd ismerjem Jézust igazán. Merüljek el benne a szent végtelenbe, aki nékem megszerezte égi hazám.
Nem akartam elhúzni a dolgokat és sokat beszélni, viszont egy örömhírt szeretnék szólni azok felé, akikben vágy van Isten felé. Itt azt mondtuk, azt írja az ige, hogy lelki ember értheti meg csak Isten dolgait. A nem lelki ember pedig, azt mit mond az ige? Bolondságnak mondja. Viszont vannak olyan nem lelki emberek is még, akik nem mondják bolondságnak, hanem elkezdtek vágyni Isten felé. És elkezdődött egy olyan munka bennük, ami egy hatalmas vágyat eredményezett, és egy hatalmas vágy keletkezett bennük Isten iránt. És az örömhír az, hogy ők is megkaphatják Istennek a lelkét. Ha valaki vágyik Isten után, és ha valaki kegyelmet akar kapni Istentől, mert nekünk ez a legszükségesebb. Ez volt a legszükségesebb számomra is, amikor megismertem a jó Istent, amikor megmutatta az ő lelkét nekem, az ő lelkét adta belém, hogy békességet kössek Istennel. És ez szükséges minden ember számára, hogy kibéküljön Istennel, és hogy megértse Istennek a dolgait. És az ige azt mondja, hogy aki akarja, vegye. Aki szomjúhozik, jöjjön. És e mai délutánon mindenkit hívok Istenhez. Nem lehetetlen az, hogy megkapja Istennek a lelkét, hanem biztos vagyok benne, ha valaki vágyik Isten után, ha valaki mindent megtesz azért, hogy Istent megismerje, ha ég a vágy a szívében, hogy nem nyugszom addig, ameddig Isten lelke be nem tölti az én életemet, és meg nem ismerem Istennek a bölcsességét, az meg fogja kapni 100%-osan. Hiszek ebben, és buzdítok mindenkit, akiben vágy van a szívében, az keresse Isten, zörgessen az ajtó, mert megnyitatik neki.
Hát nem igazán átélés, vagy velem történt esemény, csak úgy elgondolkoztam én is, ahogy Tamás kezdte a szolgálatot, és nagyon tetszett az, hogy elmondta, és bizonyságtevés volt az ő ajkáról, hogy az Úr neve legyen áldott, akkor is, mikor jön a jégeső. És hát ugye arról beszélünk, vagy arról halljuk az igét, hogy Isten szavának a megértése, és a hívő ember számára az is kegyelem, hogy megértheti azt is, amikor az Úr szól egy jégeső által, vagy egészen mást mond ilyen események által a hívő embernek. És eszembe jutott nekem is az, hogy ugye körülbelül egy jó hónapja, amikor megmozdult a Föld Nepálba, és tudjuk azt, hogy milyen borzalmas események történtek, földrengés volt, aztán nem olyan rég megint volt utórengés is. És úgy, hogy akkoriban úgy nézegettem a képeket, úgy engem is úgy hát megfogott azok a képek, amit láttam, és kicsit utána néztem ennek az országnak, és úgy megdöbbentem azon, hogy ennek az országnak van egy mottója. És a mottója úgy szól ennek az országnak, hogy az anya és az anyaföld többet ér, mint a mennyeknek országa. És ugye elgondolkoztam, hogy hát jó Isten, most nem biztos, hogy kifejezetten erre volt válasz, de mennyire szól hozzánk, hogy ugye amit az emberek többre tartanak a mennyeknek országánál, az anyát, meg az anyaföldet, látjuk azt, hogy pillanatok alatt mennyire semmivé válik. Ugye azt mondják, hogy közvetlenül millióra is tehető azoknak a gyerekeknek a szám, akik árván maradtak. Aztán ugye látjuk, hogy megmozdult a föld, összeborultak az épületek, és mennyire semmit érnek ezek a dolgok. Aztán az Úr beszél így is hozzánk, és én nagy kegyelem az, hogy ha megértjük ezeket az eseményeket, és nem őkülünket rázzuk az ég felé, hanem szólnak hozzánk. Hadd olvassak még fel egy igét, ismerjük jól Illés történetéből. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szagadta a hegyeket, és tört el a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Hát nagy kegyelem az, hogy el lehet még csendesedni, és az Úr megszólít bennünket a csendességben. Legyünk készek meghalani, nyitott szívvel fogadni az ő hangját. Amen.
példaértékű én előttem, hogy amikor még ilyen fiatalabb voltam, mikor kértek szolgálatot, Szilágyi néni kinyitotta a Bibliáját ott hátul, és kereste, és már mindjárt készen volt a szolgálatra, mert mindig volt valami, ami foglalkoztatta, amit tanulgatott. Aztán a lélek engem is megszólított régebben még arra, hogy hát a Szentírásban megvan írva, hogy amikor összegyűltök, akkor mindeniteknek van. Zsoltára, éneke, kijelentése, és megfedett a lélek, hogy hát én is eljövök hányszor a gyülekezetbe, és nekem nincs. Vagy ha van, akkor nem szólok, kis közösségben esetleg elmondom. Aztán amikor a 16-os mikróban gyülekeztünk, akkor igen, meg kellett szoknunk, hogy készüljünk minden vasárnapra. És így van most nálam ez a füzet is, mert én is úgy vettem, hogy mindig legyen valami kéznél. A legutóbb, mikor ezt a verset olvastam, az a két kifejezés hát úgy ragadott meg, hogy kontár hangulat, kontár fájdalom. És úgy elgondolkoztam rajta, hogy annyi sokszor a mi hívő életünkben túl nagy hangsúlyt fektetünk a hangulatokra, az érzésekre. Pedig azt mondja, hogy mi hitben járunk, és nem érzésben, nem hangulatban, nem lelkiállapotokban, hanem igenis a szellemünket kell mindig úgy karban tartsuk, hogy mindig győzedelmes, élettel teljes legyen. A verset el fogom mondani, egy Turmezei Erzsébet vers. Hangszerek. Hangszerkereskedés. A kirakat még villanyfényben ég, ajtaja zárva ég. Egy pillanat. A lábam sürgősen tovább halad, de még soká utánam rémlenek a néma hangszerek. Hiszen a lelkük lelkemmel rokon. Mennyi zsongó muzsika szunnyad a hallgatót a titkos húrokon. Vajon ki kelti fel? Művész, akire tengerszem figyel, dobban, érez, kinek mosolya, könnye, ezreké lesz. Indulójára lélekserek indul, s a föld poros határain túl, mind magasabbra ér, és éled az elhaló remény. Vagy kopott kontár, akinek kezén a szentitok, a zengő költemény alszik, hiába szánod, véget nem érő csipkerózsa álmot. Nagy a hangszerkereskedés, sok a hangszer, de a művész kevés. Pedig mind, tudom, mind művészre várnak, és oda jutnak pénzes kontárnak. A kremonai hegedűse tudja, ha megveszik, hogy hova jut az útja. Csoda vagy játék? Füled sértő? Minden lehet. Angyal, kísértő. Szférák zenéje tudna lenni. Hiába nem függ tőle semmi. Száz lehetőség, s tehetetlen pihen rideg kalmár kezekben. Szomorú hangszersors ez az egész. Még most is látom, fényes kirakatból sóvágó húrjuk a szemembe néz. Ó, milyen megbecsülhetetlen, hogy bár a lelkük lelkemmel rokon, a sorsuk idegen. És nincs hideg számító kalmár kezekben a hangszerem. Enyém és engem illet számadás. Tőlem függ, hogy mivé lesz. Vagy kontárkrézez jut, vagy célhoz ér az alkotó örök művész kezéhez. Sokáig rossz sáfára voltam. Játszhatott rajta kontárhangulat és kontárfájdalom. De jött a művész, jött és egyre kérte, hadd játszam rajta már az én dalom. Én alkottam, én formáltam szeretve. A hurjai titkát én ismerem. Hittem. És rábíztam szent művész kezére a hangszerem. Azóta nem is játszik rajta más. Felettem régi dalt és régi lázat, s ha kezébe zenél, a muzsikája, ha lelket elér, könyv, ha kicsordul, szem, ha felragyog, hullám csapát fölöttem, halk alázat. A kirakatból hallgatak húrok ragyogtak felém. Lesz-e, aki felébreszt alvó muzsika zengő költemény, lesztek egy győztes, szép csodává, amivé alkotótok tervezett. Én embersorsomat dicsérem, és áldván áldom a nagy művész kezet.
A zenekar szolgálatot fogjuk meghallgatni, és utána Balajt Imre testvér szolgálatát.
Testvérekkel meg szeretnék osztani egy ezelőtt 30 évvel, talán még lehet több is, egy eseményt, amit egy fizikussal, egy tudóssal kerültem kapcsolatba, ismertem meg, és nagyon érdekes dolgokat magyarázott el a világ mindenségről. Hát ez az ember megtért, ő tagja volt ezeknek a tudósoknak a csoportjába, és kapta ezeket a folyóiratokat angolul, én nem tudtam olvasni, de ő fordította, és mondta nekem elfele, hogy hát az emberiség azt mondta ő akkor, hogy 0,1%-ot ismer a világból. Hát nekem ez nagyon furcsa volt. Hát mondom, akkor nagyon keveset tudunk mi emberek, nagyon kevés az ismeretünk. De aztán elmondta, igen, de azt mondja, miután még megtértem, azt mondja, most már mindent tudunk. Mondom, ez már jobb. Hát a Biblia mondja, hogy a hívő emberek mindent tudnak. És a teljes írás pedig Istentől illetett, és ez megtanít bennünket mindenre. Hát ő egy nagyon nagy baleseten ment keresztül, és aztán az Úr meggyógyította, és nagyon sok fele járt, és hirdette az evangéliumot. És nagyon sok jó emlék fűződik hozzá, nagyon élően hirdette hittel az evangéliumot, és ahogy most eszembe jutott, ugye az foglalkoztatott, hogy hát az utolsó időket éljük. És hallunk sokféle tornádókról, viharokról, földrengésekről, és ezek mind, mintha megsokszorozódtak volna. Csak ha én visszatekintek az én gyerekkoromra, hát akkor volt akkor is jégeső, de ilyen nagy nem volt, ekkora nagy jegek. Akkor is lehetett hallani földrengésről, de nagyon keveset, nem volt ez mindennapi téma, mondjuk. Aztán tornádókat se hallottam én. Hát nem is volt ilyen hírközlés, ilyen hirtelen, hogy ha megtörténik egy tornádó Amerikában, már egy 10 perc, vagy egy fél óra múlva tudja az egész világ. Terjed a hír. És ez sem segít az emberiségen, hogy ilyen hírek terjed, ilyen gyorsan terjednek a hírek, hanem rajtunk mi segít. És mi jó nekünk. És azon gondolkodtam, hogy valóban milyen jó, hogy mi mindent tudunk. Mert az Úr Jézus elmondta, hogy az utolsó időkben ezek mind meg lesznek. És ahogy olvasták a testvérek az igét, úgy megragadta a figyelmemet. Mi hitáltal ezt elfogadtuk, megértettük, és a Szentlélek az bennünket bölcsé tesz, hogy ezeket a dolgokat mind fel tudjuk dolgozni, meg tudjuk érteni. A világi emberek nem tudják. Akiknek nincs élő hitük, azok nem tudják feldolgozni. Azok minden mást kezdenek magyarázni. Belemagyaráznak olyan dolgokat, hogy sokszor én is úgy elgondolkodok, mert hát szeretem a tudományt kutatgatni, és utána olvasni, és úgy érdekelnek a dolgok. És akkor, mikor hallom, hogy a tornádónak is mi az eredete, vagy ezeknek az áradásoknak kivágták a sok fát, az erdőket elpusztították, nem fogják fel a levelek, az esőcseppeket, aztán jön az eső a hegyoldalról özönszerűen, és akkor hát megvan az áradás. Lehet ennek is van valami köze. De testvérek, az utolsó időkben érjünk. És a hívő ember ezt tudja. Ha az egész erdő megmaradna, akkor is utolsó időket éljük. És ez mit üzen nekünk? Hogy legyünk készen. Ezek mind arra figyelmeztetnek bennünket, arra hívja fel a figyelmünket, hogy nem sok van. Ebből a világból nem sok van. Vagyis az utolsó nap felé megyünk, és mi legyünk készen. És azt mondja a Jóisten igéje, ti pedig mindent tudtok. Hát tudunk mindent. Ami az üdvösséggel kapcsolatos, ami az értelmes földélettel kapcsolatos, tudunk mindent. Hát én szeretnék úgy élni, és vágyom az, hogy Isten lelke vezessen, tanácsoljon minden dologban, és hadd engedjük, hogy ez a lélek, amely kitöltetett erre a világra pünkösd napján, ez a lélek, hagyd töltse be a mi szívünket is, és hagyj adjon nekünk erőt, és hadd adja azt a biztos tudatot, hogy mi az Úré vagyunk. És ha ez a világ el is bomol, mert egyszer elbomol, egyszer ennek a világnak vége lesz, akkor mi tudjuk, hogy van épületünk Istennél. És ez örökké való. És ez sokkal szebb. Hát kívánom, hogy ezen a bűnkös napján, ezzel az élő reménységgel, hittel teljen meg a szívünk. És ezzel a tudattal éljünk, hogy mi az Úréi vagyunk, és nekünk van egy biztos édesatyánk, egy erős édesatyánk, aki bennünket meg tud óvni, meg tud őrizni minden körülmények között. És olyan jó abban a tudatban élni, hogy ha ez a sátorház el is bomol, hozzá mehetünk lakni. Az Úr segítsen bennünket, hogy majd mind ott legyünk az ő országába. Amen.
Üzel Uram Jézus, szítsd a szívemben, rám jön.
Sokára vége lesz a pünkösd ünnepének, de figyelhetünk az Úr lelkére, és segítsen az Úr, hogy az ő akarata szerint éljünk, úgy, ahogy hallottuk ezen az ünnepen több féleképpen, bizonságtevés, igehirdetés, ének vagy testvérek által, hiszem, hogy hisszük, hogy ez hasznos volt. Az énekkar szolgálatát hallgassuk meg.
Gyújtsad meg a lángat,
amikor a Szentlélek munkájával kapcsolatosan elmélkedünk, sokan úgy gondolják, hogy a Szentlélek munkája az mindig valami szenzációs, mindig valami olyan megnyilvánulás, ami nagyon-nagyon rendkívüli, nagyon mutatós, és valami olyan, ami érdekes. És a Jóisten igéjében alapvetően és legtöbbször az van, hogy a léleknek a munkája nagyon csendes, ahogy a testvér olvasta is az igét, hogy amikor jött a lélek, jött az Úr, akkor csend volt, az a szelíd és halk hang, és azt az alapos munkát végzi az embernek az életében, amire nekünk szükségünk van. És nem mindig az olyan nagy hangos, meg érdekes megnyilvánulásokban van az Úrnak a lelke, hanem olyan dolgokban, amit minden nap kell végezzünk, olyan dolgok, ami hosszú távon mutatkozik meg, és a Jóisten erre is hangsúlyt fektet, és nagyon jó, hogyha ezekre is odafigyelünk. Amikor az első században, az apostolok korában terjedt az evangélium, ugye pünkösd napján Jeruzsálemben történt meg a nagy csoda, a gyülekezetnek a megalakulása, és aztán elmentek missziózni a tanítványok sok helyre. És eljutottak a görög világba is, Korintusba is, Athénba. Athénban már abban az időben működött egy ilyen filozófiai, kulturális rendőrség, akik jöttek valamilyen tanításokkal, újabb felfogásokkal, akkor odahozták őket és megvizsgálták. Úgy hívták ezt a rendőrséget, hogy Areopágus. Olvassuk ezt az igében. Pál apostol is oda volt hivatva, és tulajdonképpen az egy ilyen amfiteátrum-szerű valami volt, és a középre kellett állni az illető filozófus, vándorige hirdető az, aki, és elő kellett adja a tanait. És ha nem tudta megértetni azokkal a filozófusokkal, azok pedig küldöttek voltak a különféle görög városokból. Nagyon nagy tanult emberek, értelmes emberek, akkor az akkori idők felfogása szerint. Akadémiába, liceumba, vagy olyan helyeken, ahol tanulhattak, vagy tanultak, írók, költők, filozófusok. És ezek alkották ezt a filozófiai, kulturális rendőrséget, és hogyha ezek az emberek nem értették meg, vagy nem értettek egyet, vagy úgy látták, hogy ez romboló a görög világunkra és a mi képünkre, akkor azt az embert el lehetett ítélni. És nagyon sok embert így kivégeztek. Pál apostol ott volt, és beszélt az Úr Jézus Krisztusról, az evangéliumról, a halottak feltámadásával kapcsolatosan, nagyon világosan és érthetően az Úr erejével mondta el a tanítását, és úgy olvassuk az igében, hogy elengedték. Sőt, még olyan képviselők, akik ott nagy tudós emberek voltak, még azok közül is hittek egy néhányan. És már abban az időben feltevődött az a kérdés, hogy igazából hol van az igazság? Hol van az igazság forrása? Jeruzsálembe, a zsidók közül, vagy Athénban, a görögök közül? Igazából a templom mondja meg, hogy hol van az igazság, vagy pedig az akadémia? Hol van az a mérce, amire az ember ráállíthatja az életét? Na, a zsidók, a hívők az evangéliummal, ugye az Úr Jézus Krisztus tanításával, a gyülekezeti élettel azt mondták, hogy Krisztus, ő az egyedüli. A görögök azt mondták, az ember, a tudás, az ismeret, a filozófia, a logosz, az íge, ez a valami. És ha megismered ezt, és olyan értelmi műveket és filozófiákat alkottak, és azt mondták, ha ebbe elmélyül az ember, akkor megtalálja a békességet, és nagyon nagy törekvés volt. Na hát Pál apostol elment ilyen városokba, és ő is egyenesen az evangéliumot hirdette, és nem hajlott se jobbra, se balra, bár nagyon, de nagyon egy tudós ember volt Pál apostol. Tehát nem csak a bibliai tudományokban fejlesztette magát, nem csak teológus volt, hanem ő az akkori idők nagy műveit is, kulturális dolgait is ismerte. Tudott idézni a költőkből akármikor. Tudta az embereknek a szokását, tudta az isteneiknek, az Isten tiszteletének a módját, nagyon sok mindent tudott, de nem arról akart beszélni. El is mondja, ugye, hogy nem akarok senki másról beszélni. Eddig tudnák beszélni, de nem akarom ezt csinálni, hanem az Úr Jézus Krisztusról akarok prédikálni, és ezt Korintusban mondta el. És most a korintusi levélből olvastunk, és az a témánk most, hogy a lélek által nyert bölcsesség. Mert mondom, hogy az emberek úgy gondolják, hogy a bölcsességet azt meg lehet nyerni sokféleképpen. És ahogy itt az igét olvassuk, testvéreim, háromféle bölcsességre utal az ige, majd még olvasok egy másik igét, és akkor onnan is még meglátjuk azokat a felosztásokat, ahogy a Biblia sorolja ezeket a úgymond vélt bölcsességet. Itt úgy olvastuk az igében, hogy van bölcsesség, ami világi bölcsesség, vagy a 13. versben olvasunk emberi bölcsességről, és olvasunk természetesen isteni bölcsességről, ez a lélek által kapott bölcsesség. És akkor mindnyájan ismerjük azt az ígét is, amit Jakab apostol mond a bölcsességgel kapcsolatosan, és ő azt mondja, hogy van olyan bölcsesség, amely felülről jön, de van olyan is, amely földi, testi és ördögi. Hát ő is háromféleképpen, vagy négy az isteni bölcsességgel, felülről való bölcsességgel fejezi be, hogy az a lényeg, a felülről, az Istentől jövő bölcsesség, erre kell igyekezni. És hadd szóljak ezekről, testvéreim, egy kicsit, és elmélkedjünk. Engedjük, hogy az Úr lelke vezessen el bennünket az igazságra. És ezekről a dolgokról lehetne sokat beszélni. Nem lenne elég az időnk, ahogy írjuk, olvassuk egyszer az igében valamelyik helyen, hogy kifogynánk az időből. Hát így van, letelne ez az ünnep, és nem tudnánk kimeríteni ezt. Kezdeném ezzel a földi bölcsességgel. Ez igazából az anyagi javakra fektetett hangsúly. Vannak emberek, és azt mondják, mi milyen jó gazda ember, szakember. Hát nagyon jól tudja fejtegetni és fejleszteni magát azon a területen. És ugye találkozunk például a Bibliában olyan emberekkel, mint például a gazdag ifjú. Egy vallásos, egy erkölcsös ember volt, és egy nagyon jó gazdálkodó ember volt. Nagyon sok jószága volt, volt esze magának, mondhatnánk úgy is, hogy volt egyfajta bölcsessége. Ez az a földi bölcsesség, és nagyon sokan ráállnak erre, és azt mondják, hogy ilyen üzletkötéseket, meg ilyen dolgokba be kell fektetni, tudni kell, hogy mikor, hogy, mit kell csinálni, és ez a lényeg, és ez a fejlődés. És Isten igé azt mondja, hogy nem ez, mert ezek itt maradnak, ezek földi dolgok. És ugye más példákat is lehet hozni, akik a gazdagságban bíztak, csak az anyagiak voltak fontos az ő számukra, és nem akarták otthagyni, nem akarták elhagyni, semmiképpen. Viszont olvasunk a Bibliában gazdag emberekről, akik talán nem is annyira a gazdagságukról híresek, hanem a hitükről. Az, hogy a lélek mit munkált bennük. Ott van például Ábrahám. Gazdag ember volt Ábrahám, testvéreim? Gazdag ember volt Ábrahám. És mégis ezt a gazdag embert Isten megszólítja, és Ábrahám, hagyd el a földedet, pedig azt mondják, hogy Ur-Kasdímban már akkor olyan kulturált világ volt, olyan világvárosak voltak, hogy ki voltak kövezve az utcák, emeletes házak, szennyvíz elvezetés volt, és minden modern dolgok. És azt mondja neki Isten, hagyd ott az emeletes házat, a kényelmet, és menj, majd én megmondom, hogy hova kell menni. Hát de uram, hát hogy? És ez az ember ott hagyja, és elmegy, és sátorlakó lesz. És bajlódik ott a szolgákkal, meg az állatokkal, mert vándorolni kellett. Ugye nem tudta megvenni azt a földet, ahol volt problémája volt. De figyelt az Istenre, és az Isten adott neki bölcsességet. Vagy olvasunk a Bibliában Jóbról. Gazdag ember volt Jób. Igen, de a gazdagsága nem akadályozta meg őt. Nem akadályozta meg. Házakat épített, és nagyon nagy tiszteletnek örvendett. Azt olvassuk a Jób könyvében, amikor kimentem az utcára, akkor az emberek felálltak. Tisztelektek előttem. A szegénynek, az özvegynek segítettem, az árvát felkaroltam, az ügyét képviseltem, akárhol megjelentem. Hát egy gazdag ember volt, és amikor Isten elvette tőle a gazdagságot, vagy megengedte, hogy az ördög elvegye tőle a gazdagságot, akkor ez az ember bár testileg és idegileg összeomlik, mert nem volt kicsi dolog, de mégis el tudja mondani a hitvallását, azt, hogy az Úr adta, az Úr vette, áldott legyen az ő neve. Aranymondás ez. És nem a gazdagságban, a pénzben, a földjében, meg ezekben a dolgokban van a gazdagsága, hanem aztán megint a bizonyságtevése, amikor azt mondja, hogy én tudom, hogy az én megváltóm él. Na ez a bölcsesség, testvére, ami felülről jön, és mondhatnánk a Bibliában tovább, és gondoljuk ezt az igazságot tovább, testvéreim, hogy nem a földi, anyagi dolgokba vetett ügyeskedés, befektetés, forgatás így úgy visz előre bennünket, hanem az, amikor az Úr Jézusra figyelünk, amikor imádkozunk a mindennapi kenyérért, amikor megelégedett életet élek, amikor hálaadó élet van bennem, és ez nem olyan szenzációs, nem ordibál, nem csinál, nem tudom én mit, de a lélek erre az alapos munkára akar eljutatni engem és bennünket. Elvégzett már valami munkát a lélek bennünk? Nem csak a földi bölcsességről beszél Jakab az ige, hanem azt mondja, hogy van testi. És ez azt jelenti, hogy vannak emberek, akik csupán a testi élvezetekre hajtanak. Itt volt szó arról, hogy ha csak az érzésre. És nagyon sokan így vannak ezzel. És olyan elköstelen, züllött világban, sötét világban élünk, mert az emberek mindenütt csak az élvezetet keresik. És úgy akarják élni az életet. És ugye beszélhetünk Heródes néről is, aki egy olyan, mondjuk így, hogy egy olyan buliba, egy olyan nagy rendezvényben volt, ahol tánc volt és italozás volt. Neki ez volt a lényege, ez volt, nem kell házasságot kötni, lehet vadházasságban élni, ha valaki megint, akkor azt az embert ki kell végezni. Vannak, akik erre állnak rá, ezt csinálják. Ott van Nabukodonozor, amikor ugye, vagy Belsazár király, amikor nagy rendezvényt csinált, és ittak, és már be voltak telve a dínom dánommal, és akkor megjelent az isteni kéz a falon is. És nem az a lényeg, hogy mit tud az ember élvezni ebből az életből, hanem az, hogy megértem-e azt, amit az Isten mond. Sajnos beszélhetünk Salamonról is, aki jól kezdte, de rosszul végezte el, mert csupán ezek a testi gyönyörök akartak előtte lenni, és ez volt az életének a célja. De beszélhetünk olyan emberekről is, akik ott hagyták a családot, és elmentek szolgálni, és föláldozták magukat, mint ahogy az Úr Jézus mondja, hogy aki meg nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, férjét, gyermekeit, én érettem, nem hagyja el az evangéliumért, nem hagyja ott. Azt mondja az ember, hát ezekben a dolgokban be kell fektetni. Nem, azt mondja az ige, hogy feladni az evangéliumért. Ez a nagy kincs. Ez az igazi bölcsesség, hogy úgy élem a családi életet, úgy élem a gyermeknevelést, úgy élem a munkahelyen az életemet, hogy mégis az Istent dicsőítem. Őt szolgálom. És közben együtt végezzük az Úr munkáját. Ez az isteni bölcsesség. Nem az, hogy én az Úr házába ki vagyok, és miket tudok mondani, hanem az, hogy ott a helyemen hogy viselkedek, és megállom-e a helyemet. Vagy beszél az ige az ördögi bölcsességről is. Hát lehet egy bölcsességről beszélni? Nem. Gyilkos szándékról. Olyan dologról, ami nem az Istentől jön. És annyi gyilkosság, és annyi pusztítás van. Ugye a felfegyverkezés, de nem csak ez, testvéreim. Rettenetes gyilkosságokról lehet olvasni itt a megyénkben is, itt a városunkban is. Hát hogy történnek ilyen dolgok? Az utolsó idők az, amikor az ember kiéli a gonosz vágyait, és csak ezek a dolgok vannak ott az emberben. Hát ugye, ha az ószövetségi Hámánt nézzük, aki minden igyekezettel azzal volt, hogy pusztítsa el a zsidókat. Vagy éppen az új szövetségben, ha a Heródesre gondolunk, aki meg akarta ölni az Úr Jézust, és körözést adott. De beszélhetünk a fáraókról, beszélhetünk ilyen diktátorokról. Ott van ez az ördögi dolog, hogy pusztítani és rombolni. Hát ez az ördögtől jön. Mert az ördög gyilkos volt kezdettől fogva. Az Isten lelke az életet, azt támogatja. És hallottátok tegnap a bizonyságtevésben, hogy az orvosok azt mondták, el kell venni a gyermeknek az életét. De ez nem történhet meg. Minden arra mutat, hogy az Isten erre kér bennünket, hogy az életre vigyázzunk. Hogy legyünk azzal, hogy másokon segítsünk, felemeljünk az irgalmas samaritános példájára. Segítsünk embereknek, adjuk a miénkből, az időnkből, a lélek erre akar buzdítani. Nem az, hogy kitűnjek a csoportból, hanem legyek ott, segítő kezet nyújtsak. Ahol én tudok. Ahogy tudom, ez az Isten lelkének a munkája. Nem a másikra taposni, nem félretenni, nem beszólni, nem befeketíteni, nem így értelmileg megölni, vagy érzelmileg megölni az embert. Mert lehet, hogy késsel vagy méreggel nem teszi az ember ezt. De egy-egy beszéddel, egy-egy pletykasággal megöl az emberben minden lelkesedést, és rossz vége lesz. Az Isten lelke az életet, a növekedést, az előrehaladást, az egymás segítését, az egységet akarja munkálni. Ki tudta ezt az Isten lelke munkálni bennem és bennünk? De ahogy említettem, nem csak a földi, testi, ördögi dolgokról beszél az ige, hanem itt szól az ige a világi bölcsességről. Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk, de nem a világnak, sem a világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét. Ezek olyan politikai manőverek, amit mi sokszor látunk, hogy nem illik az emberhez lejáratni a másikat, mindenféle hazugságokat ráhordani az emberre, csak azért, hogy előre jussak a ranglistán, legyek én is valaki. Azt mondja Isten igéje, hogy nem így, nem ez. Nem, mint a világban történik, hogy egyességek, mindenféle aláírások, mindenféle ilyen egyezmények, ez tart valameddig. Fegyverszünet, meg ilyen, meg olyan, mennek és csinálják ezt az emberek, és azt mondja az Isten, hogy nem ezek a dolgok kell ott legyenek, nem ezekkel ott legyenek, hanem más. Ugye ott látjuk a Bibliában Absalom, amikor mindig csak azon beszélt, hogy én adok nektek többet. Gyertek, legyetek az én követőim. Gyertek, csináljátok úgy, ahogy én mondom. És egy időre Dávidot félre tudták tenni a trónról, de aztán Absalomnak, az ilyen embernek rossz vége volt. Amikor mindig csak ilyen fondorlatos, ilyen hátsó szándék, ilyen hátamegeti beszéd, ilyen ne mondd meg neki nyilvánosan. Amikor ilyen dolgok jönnek benne, ez emberi, ez világi, ez nem az Úrtól van, hanem az, amikor az Úr Dávidot elhívja, és azt mondja, hogy király leszel. És az ember azt mondja, hogy egy ilyen egyszerű ember, egy ilyen, aki nem tanulta ezeket a dolgokat, Isten fel tudja használni. És fel tud bennünket Isten használni abban, hogy egyenesen az Úr szerint járjunk el mindenben. Nem tönkretenni másokat, hanem építeni a kapcsolatokat. Ez van az Úr lelkétől, testvéreim. A gyülekezeti életben is. Nem kell bejöjjenek ezek a világi dolgok. Szervezkedni, beszélgetni, a háta mögött klikkesedni, pártoskodni. Nem, ezek a testi, óemberi természetből van. Ez a világban van. Klubokba, baráti körökbe, családok, ilyen érdekközösségek. De nem így van az Isten népében. Nem így van. A lélek ezeket a dolgokat meg akarja szüntetni bennem, a törekvést és közöttünk. Az egyenességet, az egyszerűséget, az őszinteséget, a szeretetet, az egymás szemébe nézni és mosolyogni, vagy sírni, a sírókkal sírni kell. A Jóisten erre akar, az Istennek a lelke ezt munkálja. Valaki kiszakadtak az egyik gyülekezetből, és beszéltem az egyik olyan vezető félével. Testvér, az Úr lelke így akarta. Jaj, mondom, hát legalább ilyet ne mondjál, ne fogalmazd meg, ne hirdess ilyet. Az Isten lelke ilyet nem tesz, az Isten lelke az egységnek a lelke. Együtt tartod, de hát azok ilyenek, olyanok. Igen, lehet neked szükséged van azokra. A te formálásod érdekében, te is kemény, makacs ember vagy, szükség van megalázkodni, és szükség van olyan emberekre. Azokkal nem lehet. De veled lehet. Sajnos ők is, azok, akik elmentek, ők is megtapasztalták az ő kis körükben azt a szakadást és azt a fájdalmat, amit ők másoknak okoztak. Mert csak annyi, hogy meg kellett volna alászkodni és az Istenre figyelni, hogy miben kell én változzak, miben kell én más legyek, és nem a világ módszere szerint, ha nem értünk egyet, ha nem ez a felfogásod, nem ez a stílusod, nem ez a módszered, akkor mi ezekkel nem csináljuk. Nem ez az Isten lelkének a munkája. És sajnos lehet látni egyházi körökbe ezt a felfogást. Nem úgy látják, mint én? Akkor megyek és alkotok magamnak más közösséget. Járok oda, ahova tetszik. Ahol az én ízlésem, az én felfogásom szerint történnek a dolgok. Hát az én felfogásomat, meg az én ízlésemet, meg ezeket az ilyen egyénieskedésre nincs szükség a gyülekezetben. Igen, az egyéni szolgálatokra, meg az odaadásra, hogy vigyem előre az Úr munkát együtt, figyelve a testvérekre, ezt igen. De nem a világ szerint. Itt azt mondja Pál apostol, hogy a világ így csinálja, pártoskodik, fizet, össze-vissza szakadnak, mennek. Nem így. Nem, ez nem az isteni bölcsesség. Ez nem az Úr szerint történik a dolog. Aztán van itt még egy emberi féle, emberi bölcsességnek nevezett dolog. Azt mondja, hogy ezeket prédikáljuk nem oly beszédekre, amelyekre emberi bölcsesség teri. Milyen ez az emberi bölcsesség? Hát azt, amit meg lehet tanulni a könyvekből és az iskolába. És át lehet venni. És nem rossz dolgok. Egyáltalán nem rossz dolgok. Főleg Korintusban, meg a görög világban, ahol rengeteg szónok volt, erős és nagyon híres szónoklatokat, szónoki beszédeket mondtak, és azt mondja Pál apostol, én nem akartam így menni közétek, mert tudtam volna, mert megtanultam az oratóriát, a szónoklattant, én tudom a fogásokat, hogy mikor kell kiabálni, meg mikor kell halkan beszélni. Hát hogy kell gesztikulálni, ezeket meg lehet tanulni. De azt mondja, hogy nem ez az isteni bölcsesség. Diplomákat szerezni, meg efféle dolgok. Mondom, hogy nem rossz dolgok ezek. De amikor ezek akadályoznak, amikor az ember már nem jön a gyülekezetbe, és már nem akar szolgálni, mert neki diplomája van, és hogy vezesse ő az éneket, amikor neki olyan nagy diplomája van, hogy ő nem áll már oda ki, és már nem is jön be, már nem is lehet vele beszélni. Ez nem az isteni bölcsesség. Ez az emberi büszkeség már. Hogy én vagyok valaki. De magamba. Én ide eljutottam. Meg tudtam csinálni. Sokan meg tudják ezt csinálni. Lenyűgözik az embereket. Nagy produkciókat csinálnak. Sztárok. Színészek. De nem az Úr szerint. Voltak tudós nagy emberek a Bibliában is. Ott van Mózes. Az Egyiptom egész bölcsességére meg lett tanítva. Tudta azt, ami akkor orvostudomány, meg matematika, meg asztrológia, megtanulta ezeket a dolgokat. Ha olvasok a Mózes könyveit, akkor rájövünk, hogy ez az ember nem csak úgy beszél valamit. Ő tudja, hogy mit beszél. Amikor az állatokat föl kellett vágni, és kellett vinni az áldozatra, Mózes nem csak úgy beszél, hogy jó, hát mit tudom én, mit írok ide le. Hanem egy olyan ember, aki az orvosi tudományon átment már, az orvosi egyetemet befejezte. Mert Egyiptomban ez egy fő tantárgy volt. Nyelvészet, matematika, asztrológia, persze, hogy a vallásuk is. A papok, meg az egész rendszer. És ő átvette ezt az egészet, de ebbe maradt meg? Nem. Nem maradt meg ebbe. Hanem azt mondja, ott hagyta Egyiptomot és ment. És az Isten mondta neki, hogy Mózes, menj vissza, Mózes, szolgám leszel. Ő letette az egész ismeretét és tanulmányait, mindent az Úr Jézus lábaihoz. Mert így kell tenni, valaki így mondta, hogy a tudományunk és az ismeretünk, amelyik a különféle nyelveken történik, azokat mindet oda kell szegezni a keresztre. Mint a három nyelven oda volt írva valami az Úr Jézus keresztjére, ami tanulmányainkat, tudásunkat, diplomáinkat oda kell vinni a kereszthez. Pál apostol is egy nagyon nagy bölcsember volt. Tudta a dolgokat, nagyon tudta a filozófiákat, meg az egész rendszert, kultúrát. Tanult, ismert, olvasott ember volt. De azt mondja, hogy ez nekem kár és szemét. És mindent feladtam. Na ez az isteni bölcsesség, testvérem, és már lassan közeledünk ahhoz, hogy azt mondja itt az ige, hogy van az isteni bölcsesség. Hogy milyen az? Körülbelül már ezekből a beszédekből már valamit láttunk, hogy ez mit jelent. Ez nem a maga mutogatása, nem az, hogy karizmatikus személy valaki, és akkor tud vezetni, meg tud beszélni, meg tud szerepelni. Nem erről van szó. Hát Mózes azt mondja, hogy uram, nem megyek én, mert dadogok. Tehát az az ember, amelyik büszke, testvérem, az nem látja be a gyengeségeit, meg a hibáit. De az az ember, amelyik megalázkodik, az látja, és az sajnos sokszor olyan nagy a előtte, saját szeme előtt az a hibája, az a gyengesége, az mondja, én nem tudok szolgálni. De azt mondja Isten, gyere csak Mózes, mert én teremtettem az embernek a beszélő tehetségét, és én veled leszek. És mennyi, és megsegítlek, és megy ez az ember. Megy, de belátja a hibáit. Belátja a gyengeségeit. És így megy előre. És így az ilyen emberek viselhetik azt a terhet, ami az Isten terhe. Az ilyeneknek adhatja Isten az ő lelkét, a lelki bölcsességet. És akkor közeledve a befejezéshez, testvéreim, összegezve, hogy mi is ez a lélek által nyert bölcsesség. Hát az, testvéreim, amikor Jézusról beszélek. Amikor a tanulmányaim, az, amim van, az, aki vagyok, amikor megjelenek, Jézusra mutatok. Ez kell legyen a törekvésem. Az, hogy én mit tudok, meg hogy tudom elmondani, hogy magamat mutassam be. Nem, Jézusról beszélni. Ő legyen a legfontosabb. És úgy, ahogy én tudom elmondani. Azzal a szókincsel, ahogy én tudom elmondani. Azzal a tehetséggel, aki én vagyok. Persze, hogy nem vagyunk egyformák. De Jézusról kell beszéljünk, itt az ige erről tesz bizonságot. Ugye Pál apostol azt mondja, hogy mikor hozzátok mentem, nem mentem egy nagy ékes szólással, vagy bölcsességgel, nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között mentem közétek. De Jézusról akartam beszélni. Az az ember, aki bölcs, akinek Isten adhatja lelki bölcsességet, az nem az ő saját tudását, hanem Jézusra mutat. Az ígét szólja. Nézzétek, Pál apostol itt a korintusi levélben, az ő leveleiben nagyon értékeli az Isten beszédét, és többször azt mondja, amint meg van írva. Ezt nem tőlem tanul, nem én találtam ki. Ez nem a mi egyházunknak a szokása, szertartása, nem. Ez az Isten ígéje. A lelki bölcsesség, testvérem, az ígén keresztül jön. Nem a betűn keresztül. Nem a vitatkozások, hogy mit is jelent ez a szó, vagy ez a mondat, hanem az igének a lelkülete, az igének az a vágy, hogy engedelmeskedek Isten igéjének. Akarom tudni, ismerni, olvasom, beszélek róla, érdeklődök, de akarom élni. Az a bölcs ember, aki a kősziklára építette fel az ő házát. Azt mondja Pál apostol, mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem, és ez megáll, mert ez Krisztus, ez igei. Az én tehetségem, az én anyagi javaim, ezek jönnek és mennek az idővel, a korral, a felkészültséggel, de Krisztus, az ige, ez mindig megáll. Nagyon értékeljük az igét, testvérem. Aztán ott van a testvéri közösség. A lelki bölcsesség a testvéri közösségben nyilvánul meg. Az egyszerű hozzászólás, a hosszabb beszéd, a különféle tanítások által, ahogy testvérem is idézte, bölcsességet pedig a tökéletesek között szólok. Azt az isteni bölcsességet, amit tőle nyertem, az igeit, a Krisztusit, ez bolondság másnak. Azt mondják, mit beszélnek ezek? De így jön az isteni bölcsesség, figyelve a testvérre. Építeni egyik a másikat. Segíteni együtt. A tanításommal, a hozzászólásommal, a megjelenésemmel, az életemmel segíteni akarok mások. A kicsiknek és a nagyoknak. Ez a felülről jövő, az Istentől jövő bölcsesség. A mennyországról szólni. Itt ott van az igében, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, Isten azokat készítette. Ez az isteni bölcsesség, de ez el van rejtve a kicsik előtt, a nagy okos emberek előtt, azok csak azt látják, hogy most kell készüljek, mert nagy előadásom van, és hogy tudok fénykedni. Na és ha elmúlik ez a fény és a dicsőség, akkor mi van? És hány nagy ember, aki idős ember és beteg ember, szenved és sír, hogy ennyit adott ez a karrier és ez a hírnév. Hogy az iskolába igazgató, vagy kicsoda voltam a tanügyben, vagy nem tudom hol, a vállalkozók között, vagy éppen a vallásos életben. De az csak emberi törekvés volt. A mennyország, az Isten országa, ahol Isten van, ahol az angyalok vannak, semmivel nem törődött az ember. És akkor mit használ az embernek, ha az egész világot is megnyeri? Ugye, hogy csak okoskodott, csak magával foglalkozott, és nem akart a lélek által isteni, mennyei bölcsességet kapni. Mi hívő emberek, testvéreim, lehet, hogy sok mindent nem tudunk, meg nem ismerünk, úgy, mint sok okos és tanult ember. De egy biztos, hogy ha az Úr Jézus a szívünkben van, akkor ő bevisz minket. Ha kitartunk mindvégig, akkor bevisz minket az Isten országába. És ez a szép reménység, ez töltsön be bennünket. És még sok mindenről lehetne mondani, csak befejezem, testvéreim, azzal az egy igével, amit Jakab mond a felülről való bölcsességről. A Jakab 3.17, ha lehet, ki is lehet vetíteni, mert nagyon sokat mondó. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Rengeteg igazság benne. Hogy az a bölcsesség, amely felülről jön, az tiszta. A szentségre, az igazságra, az egyenességre, az őszinteségre törekedik. De ez nem olyan kemény, hogy a másikat elpusztítja, hanem a békességre igyekszik. Sőt, ahogy itt meg van fogalmazva Károlyban, hogy béke szerető. Hát a békességet annyira szereti, szerelmes. Keresi a békességet mindenkivel. Az igazságot képviseli. Keményen ragaszkodik ezekhez az elvekhez. De nyájas és szelíd. Békességre igyekező. Aztán nem akarok mindegyiknél megállni. Nekem sokat mondott még az is, hogy irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes. És ugye most a pünkös napján a Szentlélek gyümölcsei juthatnak eszünkbe. És ezek nem olyan dolgok, hogy elméleti dolgok, hogy az irgalmasság. Hát az tenni kell valamit. Az irgalmas samaritánus tett. Irgalmas volt, megmutatta. És jó gyümölcsök voltak az életében. Hát segítsen Isten, hogy ilyen emberek legyünk. A lélek ilyenek ki akar bennünket tenni. Meddig jutott a lélek az én életembe, a te életedbe? Amennyit engedtem. Amennyire kértem. Amennyire akartam.
Magasztallak téged, mennyi édes atyám, a te csodálatos békességedért, amit ajándékoztál a te szentjeidnek. Dicsőítlek téged az Úr Jézus Krisztusért, aki vállalta helyettünk a szenvedést, a megaláztatást, és a te büntetésedet, amit ki kellett öntsél rá, miértünk. Dicsőítlek téged, mennyi édes atyám, a Szentlélekért, amelyet kitöltöttél ránk, és mindezt ajándékként adtad számunkra. Dicsőítlek téged mindenért, amit naponta reánk árasztol a te áldásaidért, és minden figyelmeztetésedért dicsőítlek és magasztalak téged. Arra kérlek, munkálkodj a szíveinkben, és magyarázd a te ígédet továbbra is a mi szívünkben. Áld meg mindazokat, akik hallották a te ígédet, de még nem hisznek igazából te benned. Kérlek, munkálkodj az ő szívükben, és töltsd be őket is a te lelkeddel. Kérlek, add a te bölcsességedet nekik is. Kérlek, munkálkodj a szívükben, hogy teljes mértékben a tieid legyenek. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és többet teszel kéréseinknél. Nem a mi érdemünkért, a te érdemedért, és azért, hogy a te nagy neved még nagyobb legyen, és a mi szemünkben, és a mi szánkkal tudjuk mondani, hogy nagy a te neved, legyen dicsőítve és áldva a te neved. Amen.
Amen.